Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, október 22-én a BMC-ben egy új sorozat indul, és ez a sorozat a Szent Efrén férfi kar nevéhez kötődik, és itt van a vonalban Bubnó Tamás, aki erről fog nekünk mesélni. Szia, Tamás!
Szia! Köszöntök mindenkit!
Na, hát az első epizód 22-én az Liszt lesz, ugye? Igen. És mindig egy-egy zeneszerzőt helyeztek a fókuszba Zseni születik címmel.
Igen, hát a sorozatnak a lényege az, ami most kerül először Budapesten bemutatásra, mert vidéken már volt. Uh-huh. Ezt nem most találtuk ki, hanem konkrétan 2 éve, tehát olyan régen. De, és ez nagyon megtetszett a Gőz Lászlónak, aki ugye az igazgató a BMC-be, és azt mondta, hogy hát akkor ezt próbáljuk meg itt is megcsinálni, mert neki egy helyen, mert eddig ez szét volt szórva. Tehát három nagy zsenink írt nagyszerű férfikari műveket, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Bartók Béla. Na most ez mind a három elég jó szerző, tehát hogy nem csak férfikarból, hanem mindebből. És tekintve, hogy az ő általuk komponált összesen mintegy 80 mű, tehát ez is egyedülálló a világon, hogy egy nemzetnek a három ilyen zseniális zeneszerzője ilyen érdeklődést fejtett ki a férfikar iránt. Hát Liszt kezdte természetesen, és hát valahogy úgy hozta az élet is, hogy ő az első, az ő születésnapja az első, ami a koncert évadban ugye elkövetkezik leghamarabb.
Ja, ezért október... is van Liszt ünnep ugye a MIPA-ban.
Így van, pontosan. Igen. Tehát annak is ez az oka. Október 22-e szerintem nem csak a magyar zene életnek, hanem a világ zene életének egy rendkívül fontos születésnapja, mert azért még szerintem mindig egy csomóan nem tudják elhelyezni, hogy ez az ember, ez egy mekkora zseni volt.
Hát világsztár, tehát abszolút már, mint
amit a, igen, volt,
tehát az akkori világnak abszolút sztárja.
Abszolút sztár zongorista volt, és sztár művész, és mindenki rajongott érte, és mindenki ismerte, tehát hogy híre ment, és mindenütt fogadták, és nem tudom, küldöttségek, meg fáklyás felvonulás, meg nem tudom, mi minden volt. Szóval az akkori világnak valóban egy, és tulajdonképpen előtte, hát nem nagyon volt ilyen. Tehát ő neki volt ehhez, azon túl, hogy volt egy nagyon mély zeneisége, és egy belső zsenialitása, ahhoz még hozzájött ez az attitűd, amit ő képviselt. Uh-huh. Azt mondják, hogy kiült a zongorához, és akkor percekig csak ült, és levegőket vett, meg kifújt.
Aha.
Na most, tehát szóval, hogy volt egyfajta szertartásossága annak, hogy ő a pódiumon is úgy érezte, hogy hát akkor ő a művészet templomában van, mondjuk így, tehát hogy valami fajta olyan viselkedést közvetített a hallgatóság felé, hogy bevonta őket abba a millióbe, abba az érzésvilágba, amit majd ő mindjárt el is játszik a zongorán. Hmm. Tehát egy hihetetlen elme volt. Tehát ez nem.
De Tamás, és javíts ki, ha tévedek, de neki már tulajdonképpen a maihoz hasonló menedzserei vagy impresszáriói voltak, ugye? Ügynökei, ahogy tetszik.
Hát a maihoz hasonlóak nem, jobbak voltak.
Jobbak.
Nem akarok senkit sértegetni, de van rövid életemben van néhány tapasztalatom. Tehát, és hát egyébként tisztelet a kivételeknek, tehát nem azt mondom, hogy mindenki ilyen vagy olyan. Lisztnek tulajdonképpen a legfontosabb, hát hogy mondjam, impresszáriója azok a hölgyek voltak, akik rajongtak érte.
Aha.
Tehát ők kézről kézre adták gyakorlatilag, ugye ő soha nem nősült meg, de volt 3 gyermeke, Marie Dagoud grófnőtől, tehát egy grófnőnek egy grófnőnek volt az élettársa egy darabig. Tehát ő neki a híre az mindig bőven-bőven megelőzte azt, hogy ő hogyan jön majd el, és majd fog zongorázni. És nyilván ettől is volt az, hogy gyakorlatilag ugye 1811-ben született, október 22-én, és hát egy kis faluba, tehát itt Doborjánban,
igen, most
most úgy hívják, hogy Riding, és Burgenlandban van. Jó, mondjuk nem volt messze sem Bécs, sem Pozsony, tehát azért, meg Sopron sem. Tehát azért
Igen.
voltak nagyvárosok és jelentős városok a közelben. De hogy ő megszületett, és gyakorlatilag a bűveltségét és minden más dolgot, ami egy ilyen, hát egy ilyen világfinak, ahogy régen mondták, vagy most ilyen celeb, vagy sztár, mindegy, hogy mondom, magatartáshoz kell, azt ő Párizsba sajátította el.
Hát tehát, hol máshol, igen.
Hát hol máshol, pontosan. Tehát azért is volt ebben ilyen jó, mert ő ott lett ember igazából abban az értelemben, hogy egy művelt, és nagyon-nagyon érdeklődő, és egy nagyon nyitott, és egy nagyon társalkodó képes, hihetetlen slágfertig volt. Ezt mindenki mondja, eszméletlen történetek vannak róla ilyen szempontból is. Úgyhogy igazából ő neki volt egy kettős világa volt tulajdonképpen, volt ez, amit aztán egyszer csak megunt, mert ezért ebből ő nagyon jól is keresett. Tehát ő hihetetlen sokat keresett, sok felajánlás, sok tiszteleti érkezett hozzá. Majd egy pontban azt mondta, hogy ő többet pénzért nem játszik. És azt mondta, hogy de hát kérdezték, hát miért? Hát nincs felkérés. Szóval körülbelül 500 évre előre van felkérés, nem ez a probléma. Hanem ő most már szeretné megválogatni, hogy mit vállal, meg mit nem. És attól kezdve valóban ő csak akkor játszott, amikor ő úgy gondolta, hogy neki játszani kell. Tehát ez is egy eszement történet tulajdonképpen. A világ egyik leghíresebb zenésze, hírhedett zenésze a világnak, ahogy Vörös Marti ugye szépen megverselte. Igazából ő úgy döntött, hogy nem, ő most már inkább mással foglalkozna, és akkor fordult például az egyházzene felé. És valami csodálatos mélységű egyházzenéket komponált a hátralévő még vagy 30 évében. Szóval, hogy nagyon, nagyon furcsa ember volt. Nagyon, nagyon, hogy mondjam, sokat olvastam róla, nagyon, nagyon szeretem minden fajta zenéjét, természetesen a férfi karokat mindennél jobban, már csak azért is, mert hát el tudjuk énekelni, és ott van mellettünk Liszt Ferenc, az ő gondolkodása, és az ő stílusa, és az, hogy mivel kell megbirkózni az embernek. Tehát ő az a fajta zenész, mint általában a nagy zeneszerzők, hogy nem nézi azt, hogy valamit milyen nehézségbe ütközik megtanulni, előadni, műsoron tartani, tehát ezek az emberek, mint Bach, Liszt, Bartók, ezek nem voltak tekintettel arra, hogy ez milyen áldozatba kerül. Ők leírták azt, amit gondoltak, és utána tessék megoldani ezt a dolgot. Na hát erre vállalkoztunk mi, és ugye Lisztnek az első felvétele, igen, az pont 15 éve lesz most, hogy kijött elő az első Liszt felvételünk, egészen teljesen véletlenül a BMC-nél. Tehát ő volt az, Gőz László akkor is, aki azt mondta, hogy egy olyan ritkaságot vettünk föl, amit a világ egyáltalán nem ismert. Ez a 12 férfikar, ez volt a címe. És akkor ehhez van az az anekdota.
Ja, a sörivós, ugye? Hogy a sörivókból félistenek.
Hát,
igen,
igen. Is, igen. Tehát, hogy azt mondta a kiadója, hogy hát ember, hát ezt ki fogja elénekelni. És egyébként ezek az okos kollégák, meg karnagyok, meg kiadók, ezek ma is vannak. Tehát amikor én a Moszkvai Ortodox Pátriarkátus vezetőjének, aki hát egyébként egy nagyszerű gambajátékos is, tehát instrumentálisan a nyugati zenét is hihetetlen jól játsza és ismeri. És Grindelkónak mondtam, hogy hát megcsinálhatnánk a valamelyik Liszt férfikari misét. Azt mondja, hogy hát megcsinálhatjátok, persze. Ottan, és mondom, de hát miért, mi a bal Anatoli ezzel? Hát azt mondja, ezt az én embereim, mikor meglátják először a kottát, akkor úgy fogják visszaadni, ahogy kapták, és azt mondják, hogy ezt ők nem akarják, mert nehéz, tele van olyan buktatókkal, ami nem olyan egyszerűen leküzdhető, különben se az ő stílusuk, különben is mindenki menjen a fenébe. Szóval, hogy értsük jól.
Igen, nem magyaráztuk el az anekdotát egyébként, hogy ugye Lisztnek a kiadója mondta azt, amikor meglátta a kottát, hogy hát sörívókból akar félisteneket csinálni, mármint hogy azért
pontosan.
Igen, ennyire
igen.
Komoly,
igen,
komoly
ennyi,
feladat
ennyi,
ez.
A poén ennyi volt, és akkor Liszt meg csak annyit mondott, hogy jó, van, adja csak ki, majd valaki elének. Na most sokáig kellett várni, mert tényleg biztos énekelték rajtunk kívül is, de mi vettük föl először. Tehát ez a 12 férfi karab, nagyon jó darabok, és nagyon nehéz darabok, valóban. Tehát nyilván egy olyan, hogy értsük jól, egy olyan amatőr férfi kar, akinek az élete abból áll, hogy nagyon jókat énekelnek együtt, és előtte meg utána sörtisztak, mert ugye a férfi karoknak a nagy többsége Németországban így működik, meg Svájcban, meg Ausztriában, tapasztalatból mondom, tehát nem egynél voltam, és ez mind nagyon-nagyon jó. Na jó, de hát ott azért van egy limit, hogy azokba a próbákba és azokba a lelkekbe mi fér bele, és mi nem. Tehát Liszt ezt nem vette figyelembe, ő egyszerűen erről nem vett tudomást, úgyhogy a megjegyzése Kántnak, a kiadónak jogos volt tulajdonképpen, tehát üzleti szempontból mindenképpen, de tulajdonképpen zenei szempontból sem volt elvetendő, de Liszt mégis úgy gondolta, hogy ne így legyen, tehát hogy adják ki.
De nem csak Lisztet fogtok énekelni.
Nem csak Lisztet fogunk énekelni, mert mint említettem, úgy gondolom, hogy Lisztnek a hatása, hát az messze túl nyúlik rajta. Egyrészt már a saját életében egy olyan stílusváltást, hogy az időskori Liszt zene, azt úgy szoktál, az egy külön tétel gyakorlatilag zeneirodalomból, mert ott ő valami olyasmit vetített előre, ami már teljesen a 20. század. Ugye 1886-ban meghalt. De előtte 10 évig, halál előtt 10 évig valami olyan fajta zenei kutakodásba kezdett az ő amúgy is zseniális agyába, amivel gyakorlatilag kijelölt egy csomó irányt, és hatást, és mindenkire hatott. Debussy, tehát az impressionistáktól kezdve, Bartókon keresztül, az összes cseh zeneszerzőre, akik szintén nagyszerűek voltak, tehát Liszt nélkül nem nagyon lehet elképzelni a következő évszázadnak az elejét, és ezért gondoltam úgy, hogy a nagyon sok nekünk komponált darabból választanánk ki olyanokat a kortárs zeneszerzők közül, akiket úgy gondoljuk, hogy ebbe a liszti uszályba valamilyen módon bele lehet kapcsolni. Például van egy olyan műve Dukai Barnabásnak, Paternoster, tehát a mi atyánk, és ebbe gyakorlatilag konkrétan liszt motívumokat öltöztet át, vagy vesz körül saját zenével. Tehát például ez egy nagyon érdekes dolog. Aztán tudjuk, hogy Liszt hihetetlen sok átiratot írt. Tehát megszállottan írt, tehát operáriáktól kezdve mindenféléket, tehát mutettákat, minden, nagyon szerette. És nyilván nagyon szerette megmutatni a zongorán, amin csak kevesen tudtak úgy játszani, mint ő. Tehát ezért aztán a második magyar rapszódiát, ból mi is készítettünk átiratot. Amit tudom, hogy már nagyon sok átirat van a második magyar rapszódiából.
Hát ez a kislány a zongoránál, ugye?
Hát
már mint
van,
hogy
ahogy
igen, pontosan, igen, ahogy igen, a dalban igen. Van.
Na most ez Lisztnél, ez gyakorta előfordult a kislány a zongoránál. Szóval azért ez Liszt egyáltalán nem általában ez a dolog, hogy egy kislány volt a zongoránál, vagy főleg nagylány.
Aha.
És igen. És aztán igazából, tehát ezek azok a momentumok, azok a pillanatok, amikre az ember úgy megkapja a darabot valamelyik kiváló kortárs kollégántól, és akkor utána hirtelen elkezd azzal foglalkozni, hogy jaj, de jó, hát ez nagyon érdekes, és van valami olyan hely itt abba a Liszt szimfonikus költeménybe, vagy abba a kórusműbe, vagy itt-ott-amott, vagy abba a dalba. És akkor ezek olyan nagyon érdekes dolgok, hogy így az ember úgy előveszi, és azt mondja, hogy ha van egy ilyen sorozat, és azt mondja, hogy hát akkor ezeknek nyilván benne kell lenni. Tehát igazából nagyon sok olyan momentuma lesz majd, amit lehet, hogy a közösség egy része úgy fogja gondolni, hogy hát ő tulajdonképpen nem lát kapcsot. Nyilván, hát akkor nem tudok más mondani, csak egyrészt lehet, hogy tévedtem, tehát az gyakorta előfordul. Másrészt, vagy pedig sokkal jobban kell ismerni a Liszti életművet is, meg a magyar zeneszerzésnek a éppen jelen megszülető darabjait is, ahhoz, hogy esetleg felfedezze ezeket az általam felfedezett kapcsokat. Tehát ez egy olyan műsor lesz, és azért kértem meg nagyon kedves kolléganőmet és kiváló zongoristát, Kovács Annát, hogy legyen ott, és ő is játszon. Egyrészt, mert van egy olyan zseniális Liszt mű, amit nem lehet eljátszani zongora nélkül. Ez lesz a zárószáma a hangversenynek, a Laudate Dominum, ami egy ilyen újjongó zsoltár, de hát amihez fogható tényleg keveset írtak. Annyira jó a mű, és annyira szeretjük. És hát igazából ezek a pillanatok, amiket úgy nagyon érdemes, tehát ezt a hullámzást, ami egyébként a Liszt zenében oly gyakori benne van, tulajdonképpen a program is egy ilyen hullámzó lesz. Tehát,
aha,
hogy direkt. Tehát, hogy legyen egy fajta csúcspontok, megnyugvási pontok. Tehát, hogy nyilván ezt nagyon jól meg lehet csinálni a BMC-be. Ugye a BMC-t azóta ismerjük, mióta megnyílt, hiszen rögtön az elején már énekeltünk is. Sőt, én már mielőtt még a nagyterem elkezdett funkcionálni, mint koncertterem, én elég sokat voltam ott Gőz Lacival, és bejártuk, és hallgattuk, és szóval, hogy ilyen előkoncerteken is, tehát nekem egy kicsit szívügyem is a BMC ilyen
hazamész
szempontból.
Oda, igen.
Igen, tehát haza megyek, így van.
Tamás, annak nagyon örültem, hogy felfedeztem Papp Viktor kollégátok, ugye, ő is énekkari tag. Neki van az ukrán requiemje, amit már hallhattunk néhányszor, és tök jó, hogy ezt újra műsorra teszitek, vagy műsoron tartjátok, inkább így fogalmazok.
Igen. Tehát,
hát sajnos aktuális még, igen.
Sajnos nagyon aktuális, tehát ugye az első, a háború kitörésének az első évfordulóján lett bemutatva a Zeneakadémián. Nagyon reméltük, hogy már a másodikat nem éri meg, de szóval, és azóta viszont, ami, hát mondjuk a tragikuma a keletkezésének, hát ez továbbra is sajnos itt van velünk. De az, hogy egy ilyen fiatal ember, mégiscsak 20-20-as éveinek elején jár, és egy ilyen merítést tudott, és egyébként azért van itt a Liszt műsorban is, mert bevallottan Viktor is azt mondta, hogy az egyik kedvenc műve a Liszt Requiem.
Uh-huh.
A Liszt Requiemet, ami egy csodálatos darab, csak ugye nincs benne már, bocsánat, elnézést mindenkitől, akkora csinadratta, mint a Mozartban, vagy a Verdibe, vagy a Berliozba. Ezért aztán az emberek nagy többsége azt mondja, hogy hát ez olyan, neki ez olyan túl szolid, meg nem tudom. Mert ugye a Liszt egy másik világban élt, amikor ezt megkomponálta.
Igen.
Tehát Viktor az ukrán requiemjénél egy példának, egy felvállaltan ráható példának gondolta a Liszt requiemet, és ezért aztán nyilván most ebben a műsorba belekerül, és hát az a jó, hogy úgy lát, tehát Rómába is bemutattuk, Tbilisibe bemutattuk, Varsóba bemutattuk ezt az ukrán requiemet, tehát mindenütt nagyon jól fogadták, tehát, és mindenütt elképedtek, hogy egy ilyen fiatal ember ennyire mélyen szántó zenét, vagy mélyen ülő, vagy mélyen az agyakba bemászó és a lelkekbe bemászó zenét tudott komponálni fiatal kora ellenére. Nyilván, minthogy személyesen is érintett, tehát
igen.
Kárpátalján származik, ezért aztán nyilván neki ez egy olyan pluszt jelentett az egyébként meglévő nagyszerű zenei adottságai mellé, amitől egy ilyen gyönyörű darab született.
Tamás, még órákig beszélgetnék veled Lisztről, meg bármiről, de elszállt az időnk, de október 22-én akkor a BMC-ben meghallgatható ez a Liszt műsorotok. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Bubnó Tamással, a Szent Efrém Férfikar alapítójával beszélgettem. A BMC-ben 22-én, október 22-én zseni születik, első rész Liszt Ferenc és zenei öröksége, én mindenképpen menni fogok, és neked meg köszönöm, hogy itt voltál.
Várunk szeretettel mindenkit, téged is, és ott találkozunk ott. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.